Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Molnár Anna, Olaszország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének. Kezdjük, csókolom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, és hát kitalálták a titulusából, hogy Olaszország lesz a témánk, mert hogy ugye az elmúlt hétvégén volt egy népszavazás, ezután nagyon sok minden történt, például ugye az euró komoly sérüléseket szenvedett, viszont a bankok szárnyaltak, de most inkább a politikáról fogunk beszélgetni első körben. Ugye meglehetősen magas részvétel mellett, 70% fölötti részvétel mellett, 60% a szavazóknak elutasította az alkotmánymódosítást. Mi lehet ennek az oka? Egyrészt a magas részvételnek és az ilyen magas elutasítottságnak.
Magas részvételnek valószínűleg az volt az oka, mert nagyon, tehát mind a két tábornak, a nemeknek is és az igeneknek is sikerült mobilizálniuk a választókat, és ez úgy tűnt, hogy tényleg mindenféle szempontból megfogta az olaszokat, és érdekelte is a választás eredménye őket. Részben azért, mert összekötötték a kormányfő Matteo Renzi személyével, részben pedig ugye maga az alkotmányról szóló kérdés is azért érdekelte őket, amit pedig, ugye mindig elfelejtjük, de összekötjük a magával a választási törvénnyel is.
Egy picit magyarázzuk el azoknak, akik esetleg nem követték napról napra az eseményeket. Mi volt egészen pontosan a kérdés, mi volt a cél az alkotmánymódosítás tervezetével?
Hát az első és legfontosabb cél az volt, hogy stabilabb kormányok jöhessenek létre Olaszországban. Ugye ez a 2013-as választások után jelent meg legmarkásabban, hogy gyakorlatilag már akkor is, ugye egy kicsit eltérő volt a választási törvény mind a szenátusban, mind pedig a képviselőházban, különböző eredmények jelentek meg. Hiába nyert ugye a demokrata párt a képviselőházban, a szenátusban a többséget csak egy jóval nagyobb koalícióval tudta létrehozni. Ez azért mindvégig az instabilitás is magában hordozta. Ugye először volt a Letta kormány, és utána lett Matteo Renzi kormány. A Matteo Renzi kezdetektől arra igyekezett fokuszálni, hogy ugye ezt az alkotmányreformot végrehajtsa, és gyakorlatilag egy ilyen stabilabb kormányzásnak a lehetőségeit dolgozza ki. És ennek a középpontjában elsősorban a szenátusnak a reformja állt.
Ugye komoly tüntetések voltak a népszavazás előtt. Önmagában az alkotmánymódosítás intézménye, tehát hogy hozzá akarunk nyúlni az alkotmányhoz, önmagában ez volt, ami kiváltotta a tüntetéseket, vagy maga a kérdés, az a lépés, ahogyan Matteo Renzi hozzá nyúlt volna az alkotmányhoz?
Részben mind a kettő. Azért azt tudni kell, hogy az olasz alkotmány, ami 48-tól van hatályban, tehát a köztársasági alkotmány, az egy nagyon szilárd struktúrát hozott létre. Ugye eleve a második világháború után kialakult választási rendszer, az alányos választási rendszer volt, tehát nagyon sok párt jöhetett létre, széttöredezett volt a pártstruktúra, ebből is következett az, hogy mindig is sűrűn váltották egymást az olasz kormányok. Ugye ezen a 90-es években változtattak, később is voltak változások, alkotmányreform az nem sok volt, 2000-es évek elején volt, amelyik a regionális struktúrát érintette, utána 2000-es év közepén, 2005-6-ban volt megint egy reform, de az akkor nem sikerült. És most volt egy másik, amelyik ezt a célt tűzte ki. Kezdetben az emberek nagyon támogatták ezt a fajta változást, mert ugye kevesebb politikus, költségcsökkentés, általában ugye ez választók elfordulnak a politikától, a korrupció az azért átjárja Olaszországot is. Tehát ebből következően nagy volt a várakozás ezzel szemben. Ez párhuzamosan folyt a választási törvénynek a módosításával, ami viszont az új struktúra, ami most nyáron lépett hatályba, ugye a képviselőház esetében az egy többségi rendszert hozott létre. Nagyon jelentős hatalmat, vagy többséget jelentett a parlamentben a győztes párt számára, ami egy egészen új jelenség lett volna az olasz politikában, a korábbi széttöredezett pártstruktúrákhoz képest, és mindez kiegészült azzal, hogy ugye magának a miniszterelnöknek a szerepét is megdövelte volna, vagy a hatáskörét, befolyását, ugye az új alkotmányos struktúrában. És azért az olasz alkotmányosság, ugye a második világháború után a fasizmus kérdésre adott válaszként, ugye pont ezeket a folyamatokat igyekezett elkerülni, és ilyenkor mindig visszajönnek azok a régi reakciók, hogy nehogy ebbe az irányba mehessen egy alkotmánymódosítás, vagy egy választási reformmódosítás.
Ugye azt mondta, hogy kezdetben viszonylag nagy volt a támogatottság ennek az elképzelésnek. Min fordult meg, vagy ki fordította ezt meg?
Hát az, amikor megfordult, ugye itt áprilisban volt róla döntés, és utána, és ettől az időszaktól kezdve viszont már úgy megfordult, és ott nem is nagyon változott, tehát folyamatosan csökkent a támogatottsága, és aztán már nyáron jól lehetett látni, hogy nem fog sikerülni, és hát itt az egyik leginkább ellenzéki párt az ebből a szempontból az Ötcsillag mozgalom volt. A másik, ugye folyamatosan, tehát az ellenzéki pártok azok nem támogatták, ilyen a Hajrá Olaszország is, ugye, ami Silvio Berlusconi áll az élén, illetve maga az Északi Liga sem, amelyik pedig elsősorban az északi területeken érdekelt. Tehát ezek a nagyobb ellenzéki pártok nem támogatták ezt a reformot, és magán a demokrata párton belül is volt egy ellenzék, a baloldali ellenzéke, és igazából a választási reformmódosítást sem támogatták már. Tehát nagyon sok törésvonal alakult ki az olasz politikán belül.
Akkor Matteo Renzi valóban elszámította magát, ahogy nagyon sok olasz és külföldi lap írta a népszavazás után?
Hát úgy tűnik, hogy igen. Tehát gyakorlatilag ugye az elején azt gondolta, hogy nagy vehemenciál, nagy lelkesedéssel vágott bele fiatal politikus ebbe az egész alkotmánymódosításba, a reformokba, de úgy tűnik, hogy végül is hát ez nem, tehát elszámolta magát, és nem sikerült.
Mielőtt tovább elemeznénk, hogy mi voltak az előzmények és a következmények, egy picit nézzük meg a szereplőket. Matteo Renziről mit kell feltétlenül tudnia annak, aki nem Olaszország szakértő, mint ön?
Hát részben azt, hogy ugye maga a Partito Democratico az egy nagyon érdekes párt, mert azt szoktam mondani, hogy a baloldal jobb oldalából és a jobb oldal bal oldalából jött létre ez az új párt, ami, és pont Matteo Renzi is, ő jobbról érkezett, tehát a volt keresztény demokraták utód pártjaiból alakult politikai erők irányából jött a baloldalra, és ilyen szempontból hát egy nagyon fiatal politikus, nagy változásokat akart, de nem volt megválasztva a parlamentbe. Tehát ő kívülről jött be, ugye magának a párt élére is került. Mostan a mai napban is, vagy a napjainkban is azért alapvető problémát maga a jövő is ilyen szempontból kérdéses, hogy mennyire tudja majd ezt a nagyon sokszínű, legalább 7-8 irányzatot tartalmazó politikai erőt egyben tartani.
Képes lehet rá?
Talán igen, majd meglátjuk. A népszerűsége az úgy látszik, hogy most nem csökkent, meglepő módon, tehát a politikusok közül Mattarella után ő az egyik legnépszerűbb politikus, mint a mai napig is.
Tehát úgy tűnik, hogy személy szerint neki nem ártott az a fajta vita, vagy az a vita, ami az alkotmánymódosítás körül kialakult?
Hát nem csökkent a népszerűsége, sőt most talán az utóbbi napokban egy picit még növekedett is.
Említette az Északi Ligát, és említette az Ötcsillag mozgalmat, ugye? Tehát talán az utóbbiról többet hallunk Magyarországon, mondja Beppe Grillóról van szó. Róla mit kell tudni?
Hát Beppe Grillóról gyakorlatilag azt kell tudni, hogy ő nem tagja a parlamentben. Ugye ő eredetileg komikus és kívülről érkezik az olasz politikába, létrehozza ezt a mozgalmat, ami egy nagyon speciális mozgalom. Alapvetően önmagát nem is pártként definiálja. Őt különleg, vagy ki számára fontos terület köré csoportosították a politikai céljaikat, ilyen az energiaügy vagy a környezetvédelem, tehát ezekkel foglalkoztak kezdetben, és nagyon sokat használják a különböző social médiákat, amiken keresztül igyekeznek meg szólítani az embereket, és igyekeznek velük a kapcsolatot is képíteni. Ugye azt tudni kell, hogy ha ez a mozgalom kerülne hatalomra, akkor se Beppe Grillo lenne valószínűleg a miniszterelnök, hanem a párton belül más politikusok vannak, akiknek ebből a szempontból nagyobb esélyük van. Például Di Maio, tehát, hogy más politikusok is vannak.
De ők ismertek egyébként, és azt tudják,
hát mondjuk a támogatói... nem ismertek, Olaszországban igen.
És azt tudják mondjuk az Ötcsillag mozgalomnak a támogatói, hogy ki lenne például az Ötcsillag mozgalomnak a miniszterelnök
jelöltje? Igen.
Tehát ez ilyen szempontból ismert. van megfelelőjük az európai pártpalettán? Tehát mondjuk hol helyezni el őket a mondjuk Magyarországon ismert struktúrában, vagy mondjuk általában az európai struktúrában?
Hát nagyon nehéz elhelyezni őket, pont ebből, mert jobb és bal oldalon nehéz elhelyezni ezt a politikai csoportosulást. Megjelenik benne az euroszkepticizmus is, megjelenik inkább az euróval szemben, megjelennek benne baloldali célok is, de sokszor jobboldali szavazóik vannak, tehát azért mondom, hogy egy nagyon összetett kép, amiben ők valóban újjak, és ez a hát rendszerellenes politikai csoportosulást kész szoktuk meghatározni, ugye az Ötcsillag mozgalmat.
Mit tudunk az Északi Ligáról? Mit kell tudnunk feltétlenül ahhoz, hogy megértsük az Olaszországból érkező híreket?
Hát az Északi Liga az a 90-es évek elején jött létre északon. Akkor elsősorban, hogy ezeknek az északi területeknek, amit tehát úgy szoktunk hívni, hogy Padánia, ugye ez a fósíkságnak a területe, az elszakadásáért vagy függetlenségéért küzdöttek ők. Alapvetően hirtelen lett jelentősebb párt az olasz politikai palettán, ugye többször koalícióban volt a Forza Itáliával, Silvio Berlusconi pártjával és kormányon is voltak. Ugye napjainkban már sokszor ez az elszakadás, ez már kevésbé jelenik meg, inkább a migráció ellenesség, inkább az euroszkepticizmus, tehát általában mondjuk így az olasz teljes politika szempontjából országosan is érdekesebb, vagy országosan is inkább válaszokat, vagy a választók számára érdekesebb kérdéseket vetnek föl, mint ma az, hogy maga az északi területek. És azért azt kell tudni, hogy ez a párt most körülbelül egy olyan 11-12%-os támogatottsággal bír.
Ma még hasonló erő? Vagy ez nagyjából ez a három párt az, aki meghatározó az olasz belpolitikában ma?
Hát van, ugye most a legnagyobb, tehát amelyik leginkább támogatott, az a Partito Democratico, tehát a Demokrata párt. Utána jön körülbelül az Ötcsillag mozgalom. Utána jönnek nagyjából az Északi Liga és Silvio Berlusconi pártja, ugye a Hajrá Olaszország, és aztán jönnek a több kisebb párt még, amik részben a parlamentben is vannak, illetve azon kívül is. Tehát továbbra is eléggé széttagozott ugye a pártstruktúra.
De vannak egyébként, hogy látszanak, hogy lehetnek természetes szövetségek?
Persze, hát több pártnak is, igen. Tehát mindenképpen mind a jobb oldalon, mind pedig a bal oldalon is. De ezek keverednek, ugye akik most kormányon vannak, ott is vannak jobb középpártok, amik kiszakadtak még a korábbi, mondjuk tehát Silvio Berlusconival alkotott jobb közép koalícióból, illetve hát ugye a bal közép is megjelenik benne, tehát ez mindig egy eléggé bonyolult politikai képlet.
Nézzük akkor egy picit, térjünk vissza a gyakorlati élethez, mi következik most? Ugye Matteo Renzi bejelentette, benyújtotta a lemondását. Mi történik most?
Hát most elkezdődtek. Ugye először kérte Mattarella, hogy még halassza el szerdán, ugye addig, hogy a szenátusban is elfogadják a költségvetési törvényt. Ugye ezt követően akkor benyújtotta a lemondását, elfogadták a költségvetési törvényt, és most ügyvivőként gyakorlatilag vezeti tovább az országot, és ezt követően pedig megkezdődtek a pártokkal a konzultációk.
Van olyan, aki képes lehet stabil kormányt alakítani rajta kívül?
Hát a jelenlegi felállásban nincs, tehát alapvetően ugye ők tudnak, és a jelenlegi koalíció, de ugye nagyon sokféle lehetőség van most is asztalon. Tehát részben felvetődött új, tehát ugye a jelenlegi koalíció új miniszterelnökkel, itt Padoánnak, a pénzügyminiszternek a neve szokott a legtöbbet forogni, illetve Gentiloni, a külügyminiszternek a neve. Lehetséges az is, ugye mostanában megint egyre többet beszélnek róla, hogy marad Renzi, és ő viszont leginkább úgy vállalná egy szélesebb koalícióval, tehát még több pártot maga mögött tudva a kormányban egy sokkal szélesebb koalícióval, és ugye a választási rendszerreformja a legfontosabb cél ebből a szempontból. Lehetséges az is, hogy kiírják a választásokat, de hát erre van a legkisebb esély, mert nagyon bonyolult most a választási törvény.
Ugye 2018-ban lenne menetrend szerint parlamenti választás, ugye? Ha én jól láttam készülő a beszélgetésre a Magyarországon elérhető híreket, még Matteo Renzi is támogatna egy előre hozott választást.
Igen, de hát ahhoz is azért valamit változtatni kellene a választási törvényeken, mert gyakorlatilag most ugye különböző választási törvény van érvényben a képviselőházban, és különböző a szenátusban. Tehát ez azt jelenteni, hogyha kiírnák a választásokat és a jelenlegi helyzetben hajtanák azokat végre, akkor gyakorlatilag megint más eredmény születne. Tehát ha most a mai helyzetben megtartanák a választásokat, és ahogy most látjuk, ugye a közvéleménykutatások szerint ki hogy áll, akkor például maga a baloldal, tehát a demokrata párt, az többséget szerezne egyértelműen a képviselőházban, de a szenátusban csak a helyeknek az egyharmadát kapná meg.
Van arra esély, hogy valahogy ez a változtatás, ugye ezt most elutasították a népszavazáson, hogyha jól értem az ön szavait, illetve jól értem a híreket, akkor mi történhet? Tehát hogyan lesz rend a választási törvény körül? Van erre valakinek most receptje Olaszországban?
Hát sokféle recept van. Ugye az egész helyzet az azért alakult így ki, mert elindult az alkotmányreform, ami a szenátus teljesen átalakította volna, és gyakorlatilag nem lettek volna közvetlenül választottak a szenátorok, és ebből az következett, hogy az új választási törvény, amit kidolgoztak még korábban, ugye az már a szenátusra nem vonatkozott, csak a képviselőházra. És ezért gyakorlatilag a szenátus esetében még a régi van érvényben, ami... amit porcellumnak is szoktak nevezni, ami már eleve problémákat okozott a 2013-as választásokon is. Ezt gyakorlatilag utána ugye maga az alkotmány, bíróság alkotmányellenesnek minősítette, és ebből is következik az, utána voltak javaslatok arra, hogy hogyan lehetne ugye ezt a választási törvényt alkalmazni mondjuk helyesebben, és ebből is következik, hogy most ugye továbbra is a szenátusban, illetve a képviselőházban két különböző jogszabályban érvényben, és a javaslatok, hát azok gyakorlatilag alapvetően arra vonatkoznak, hogy rövid idő alatt lehetne talán megváltoztatni valamelyik jogszabályt.
Hogyan? Kinek van erre most ebben a helyzetben, amikor van egy elutasítási, népszavazási elutasítás? Kinek van erre most mandátum a felhatalmazása?
A felhatalmazása az a parlamentnek. Van erre egyértelműen, de például az öt csillag mozgalom, tehát Beppe Grillo jelentette be, hogy ők hajlandóak lennének abban támogatni a többi parlamenti erőt, hogy az Italicumot, ami a képviselőházra vonatkozó választási törvényt alkalmazzák gyakorlatilag a szenátusra is. Ami egy nagyon többségi struktúrát hozna létre, és az nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy aki nyer, az szinte mindent visz.
Ez az, amit elutasítottak a népszavazáson, ugye a választók?
Hát nem teljesen ezt utasították el, mert amit elutasítottak, az az alkotmánymódosítás volt.
De azt mondta, hogy a kettő együtt jár. Tehát hát igazából ez az egyik
fél. A kettő együtt járt volna, de hogy még bonyolítsam a helyzetet egy kicsit, körülbelül egy olyan 3-4 héttel az alkotmánymódosításról szóló népszavazás előtt, amikor már nagyon látszott az, hogy nem fog sikerülni ugye ez a módosítás, akkor Renzi bejelentette, és érezte azt is, hogy ez nagyon nagy, jelentős mértékben összefüggésben áll az új választási törvénnyel, hogy azt mindenképpen meg fogják változtatni. Tehát már amikor a népszavazás volt, akkor már azt lebegtették, hogy az mindenképpen meg fog változni.
Tehát a választási törvény.
A választási törvény.
Ez milyen hatású lehet azután, hogy jó, értem, hogy közvetetten, de hogy közvetetten a választók 60%-a mégiscsak elutasította ezt a változtatást?
Hát igen, mert azért nyilvánvalóan, tehát egy népszavazásnál az emberek nem csak magáról a kérdésről szoktak szavazni, hanem a kormányról vagy a kormányfőről is, de részben nyilván magáról az alkotmánymódosításról is, ami jelentősen átalakította volna az egész struktúrát.
Tehát, hogyha jól értem, akkor a megoldása a mostani instabil helyzetnek az, hogyha a parlament megteszi azt a lépést, amit a választók nem támogatnak egyébként egy népszavazás eredményeként, közvetlenül vagy közvetlenül?
Hát a választók arról nem volt szó, hogy nem támogatják azt, hogy átalakuljon a választási törvény, mert azt mindenképpen át kell alakítani, mert a mostani állapot az teljesen képtelen megoldást jelentene.
Mennyi idő lehet erre? Tehát látszik-e az most az olasz hírekből, hogy ugye azt mondta, hogy az öcsillag mozgalom is támogatná azt, hogy ezt a választási rendszert valahogy rendbe tegyék. Mennyi idő kellhet ehhez ön szerint most, ahogy látja a híreket és ismeri a körülményeket?
Hát amit lehet látni az, ugye egyrészt maga az államfő az nem támogatja ezeket a gyors változásokat, és inkább szeretné, hogyha olyan politikai erő és kormány jönne létre, amelyik 2018-ig az eredeti választásokig ki tudná tartani és működni tudna, és közben végrehajtani a választási törvényről szóló módosításokat, de a pártoknak a jelentős része viszont így vagy úgy, de valamilyen módon inkább előrehozott választásokon sürget.
Hát az a kérdés, hogy olyan, mint ugye Sergio Mattarella szeretne, tehát, hogy 2018-ban legyenek a választások,
igen,
és addig, hogy ez működjön, hogy működhet-e? Képes-e Olaszország működni addig?
Hát, ha létrejön egy nagy koalíció.
És ennek van esélye?
Hát
hogy
talán már szombaton tudni fogjuk.
De az előzmények alapján ez reális elképzelés?
Talán, igen, de lehetséges, hogy most én valószínűleg tartom, hogy előrehozott választások lesznek.
Ez a nagy koalíció lenne az a Nemzeti Egység kormány, amiről több külföldi elemző is beszélt?
Igen, igen, valami ilyesmi.
Mi az akadályának, hogyha ön azt mondja, hogy inkább az előrehozott választásoknak ad nagyobb esélyt?
Hát, hogyha végül is nem tudják azokat a kompromisszumokat megkötni, ami ezekhez szükséges. Mert azért, hogyha egy ilyen nagy koalíció létrejön, akkor itt a további reformokra is kell koncentrálni. Tehát mind a gazdaság elsősorban azokon a területeken, tehát a társadalmi szempontból. És hogyha ezeket a reformokat nem tudják végrehajtani, akkor ugye az egész növekedés, Olaszországnak a pozíciója, az Európán belüli és az euróvezeten belüli pozíciójának a megtartása, illetve hát megerősítése, az kerülhet veszélybe.
Számos olyan politikai szereplő, akár párt, akár meghatározó személyiség van, mondjuk akár a parlamentben, akár a Matteo Renzi környékén, akár a parlament környékén, akikkel Matteo Renzi viszonylag gyorsan meg tud egyezni ezeknek benne a fontos kérdésekben?
Hát attól függ, igen. Tehát gyakorlatilag ugye a jelenlegi koalíció jöhetne létre valószínűleg, illetve ez még talán kiegészülne újabb pártokkal. Itt az a kérdés, hogy ugye a meghatározó pártok, Északi Liga, Hajrá Olaszország, illetve az Öcsillag mozgalom mennyire hajlandóak erre, de hát azért úgy tűnik, hogy egyre kevésbé.
Molnár Anna Olaszország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.